Hát valójában az utolsó előadásból két gondolat maradt, vagy két ugye maradt hátra, vagy 2+1. És aztán meg rá is térnék az ötödik alkalommal, amit így előadásnak majd inkább nem is neveznék, mert inkább a bizonságtételnek a kategóriája. A következő, és itt most a jelen felsorolás az utolsó előtti kép, mert utána elhagyjuk ezt a szerkezetet, hogy tépjük meg igazság. Ez egyébként szorosan kapcsolódik az előzőhöz, vagy annak a gondolatnak az unokatestvére, csak szerettem volna kiemelni kifejezetten az emberi érzelmekkel kapcsolatban ezt az igazságot, hogy hogyan viszonyul Isten szent lelk a mi érzelmeinkhez. És hogyha ha emlékeztek, többször is utaltam rá. Szóval az apostolok cselekedetében ott a 20-21. részben van az a rész, amikor búcsúznak a Pál és a társai az efezusi vénektől, aztán tovább mennek. Ugye megy föl Jeruzsálemre, a lélek folyamatosan bizonságot tesz arról, hogy Pált majd el fogják fogni. Megy föl a szenvedését, a hivatását betölteni Pál. És van itt egy annyira megható jelenet, és ezt csak most szeretném egy kicsit kihangosítani a számotokra. És biztos emlékeztek is akár erre a mondatra, amikor úgy búcsúzkodnak a tanítványok és Pál egymástól, és akkor így írja Lukács azt, hogy és elkezdtek sírni. Tehát ott van egy ilyen jelenet, most itt egy kicsit ezt így kimerevíteném ezt a képet, hogy ott van, most nem tudjuk pontosan, hogy hány felnőtt férfi. Tehát, hogy itt most nem az óvodában vagyunk, meg nem tudom. Most nem fog személyeskedni, vagy női körön, vagy nem. Tehát, hogy itt van pár felnőtt férfi, lehet, hogy némelyik már olyan meglettebb, tehát még nem is ez a 20-20-ka, vagy nem tudom. És akkor ott zokognak. És ugye számomra ebben több tanítás, tehát önmagában erről lehetne talán egy igehirdetést is tartani, de hogy ebben annyi minden jó tanítás bele van sűrítve ebbe a szituációba. Az egyik az, hogy az Isten lelke által, ez nem azt jelenti, hogy ha Isten lelkével be vagyunk töltekezve, vagy ő hatással van ránk, hogy nekünk mindig úgy kell vigyorogni, mint az illető a fotón. Van egy ilyen félreértés, ugye ez abból születik, hogy ugye a lélek egyik gyümölcse az öröm, csak ugye ha ezt félreértjük, vagy ilyen törvényt próbálunk ebből csinálni, hogy tehát akkor az a törvény, hogy én minden helyzetben az életem során örüljek és mosolyogjak. Csak hát itt van például ez a jelenet, ahol a bizony felnőtt férfiak sírnak. És szerintem ez a Szentlélek által van. És ez is kapcsolódik a normalitásnak a kérdéséhez. Tehát én ez egy nagyon fontos igazságnak tartom, hogy megfigyelhető az életünkben, hogy mintha nagyon sokszor nem lennének adekváltak az érzelmeink arra a helyzetre, amiben vagyunk. Vagy azt gondoljuk, hogy nekünk nem szabad arra olyan érzelemmel reagálni, amiben benne vagyunk, mert nekünk mindig örülnünk kell. Vagy épp ellenkezőleg nekünk mindig ilyen szigorú, kimért embernek kell lenni. Mert mondjuk lehet, hogy azt tartjuk épp kegyesnek. És akkor meg a mosoly van kitiltva esetleg a templomteremből. Valahol meg egyébként lehet, hogy a szomorúság van kitiltva a gyülekezeti teremből. És a lélek az pedig felszabadít minket arra azért, mert helyreállítja az emberségünket, és mivel helyreállítja az emberségünket, ezért megélhetjük azokat az érzelmeket, amik bennünk vannak. Tehát amikor gyászol az ember, akkor gyászoljon. Nem kell a koporsó mellett újongani a keresztény hívőnek, hogy jaj, de szuper, hogy örök élete van. Mert elveszítette a szeretét. Olyankor rendelt ideje van a sírásnak. És itt is rendelt ideje van a sírásnak. És amit még csak megemlítenék, fölvetnénk, hogy gondoljatok bele, hogy ez milyen kapcsolatot feltételez Pál apostol és az ottani tanítványok között. Tehát, hogy most nem akarok ilyen összehasonlításokat hozni, de ugye azért manapság is elég sok olyan helyzet van, hogy emberek elhagyják a gyülekezetet. És hogyha megvizsgáljuk, hogy úgy milyen, nem tudom, érzelmi szituációk szoktak e körül kialakulni, akkor az egyik az, hogy észre se veszik. Ez az egyik kategória, szerintem. Tehát, hogy és épp ezért nulla az érzelem. Tehát, hogy úgy el lehet tűnni egy gyülekezetből, mint ahogy se lettél volna. akkor van egy ilyen ítélkező típusú, hogy ez a mérhagysz el minket, nem tudom, jön ez a része. Aztán akár az elhagyó részéről lehet, hogy sokkal inkább dühösek vagyunk mondjuk az adott gyülekezetre, vagy nem tudom. Vagy egyszerűen csak keresünk egy jobbat. De hogy figyeljétek meg ebben a helyzetben, hogy itt ezek között olyan kapcsolat van, e között a férfiak között, hogy elkezdenek sírni. És ugye mondják is, hogy hát lehet, hogy most már többet nem látjuk Pált. És megy az okogás. Ezek az emberek szeretik egymást. Nagyon úgy néz ki. Nagyon úgy néz ki. És hogy az Isten lelke igenis el akarja nekünk is, nektek is, egyenként, kis közösségbe készíteni azt, hogy ha nem is 100 emberrel, de legalább 4-jel, vagy nem tudom én 6-tal, legyen már olyan kapcsolatotok, hogy ha esetleg el kéne válni tőlük, akkor sírjatok. Mert ez van a Szentlélektől. Mi most ezt azért is említem, hogy mindig így agyalunk, hogy vajon mi lehet a Szentlélektől, és akkor hogy ott most balra kell menni, vagy jobbra kell menni, és akkor miközben annyi minden megvan írva az Új Szövetségben, mert viszont pontosan tudjuk, hogy a Szentlélektől van. Az, hogy mi arra vagyunk eljövő, hogy mi igazán szeressük egymást, és ne úgy általában, hanem hogy tényleg meglegyen az a 4-5 tesó, akit szeretek. És figyeljétek meg akár ebből a szempontból az apostoli leveleket. Amikor értitek, a Galata levélben egy ilyet leír Pál, hogy fájdalmak között szüllek meg titeket, míg kiformálódik bennetek a Krisztus. Vagy fordítva, amikor nem magáról beszél Pál, hanem a Galatákról, hogy még a szemeteket is kiváltátok volna és odaadtátok volna nekem. Tehát, hogy Pál ezt tapasztalta a gyülekezetben, amikor ott volt. Hogy ezek az emberek még a szemüket is kiválnák. Mert szerintem megszereti az ember egymást. Az evangélium erejével. Tehát megvan az evangéliumban ez az erő. Hogy ilyen szoros kapcsolatra jussunk egymásra. És megvan az a szabadság, hogy megélhessd az érzelmeidet. Mert egyébként egy ilyen jó kis közösségre még az is jellemző, hogy ott nem kell ilyen pofát vágni. Tehát, hogyha valami bajod van, valami betegség van, veszteséged van, stb., akkor úgy mehetsz el a közösségbe, hogy ha meg örülsz, meg hálás vagy, akkor meg kimutathatod az örömedet is. A következő tévhit, a Szentlélek nem elég, vagyis Isten lelke nem elég, hanem kell még valami vagy valaki keresztény élethez. Most nyilván kérlek, ne jöjjtsetek félre ezt az állítást, tehát nem arról beszélek, hogy mondjuk az emberek nincs szüksége vízre. Tehát, hogy nem ez az állításnak a lényege, úgy vagyunk megtelenítve, hogy szükségünk van vízre, számos dologra. Most itt kifejezetten a keresztény élet az a kontextus, amiben én ezt állítom. De ott is szerintem elég vadállítás, ugyanakkor az Új Szövetség, meg az apostolok, ez az, amit tanítanak. Én mostanában kezdek rádöbbenni egyre mélyebben az életemben. Lehet, hogy maga az igazság már egy kicsit korábban is eljutott hozzám, de talán most kezd nekem is úgy a szívembe leesni, hogy ugye próbálom élni a keresztény életemet, és valahogy próbálom működtetni. És mindig megpróbálok kitalálni valamit, valami módszert, hogy vajon hogyan tudnám működtetni, vagy hogyan tudnám jobbá tenni, vagy végre hogyan tudnám megélni azt az örömöt, ami az igében megvan írva. És ugye ezt azzal a hittel teszem, vagy tesszük, hogy ugye ettől majd szebbé, jobbá, tisztává válik ez a történet. És közelebb kerülünk Istenhez, most már idézőjelbe teszem. És arra jövök rá egyre inkább, hogy pont fordítva van. Hogy ez az egész, amit csinálok, meg a próbálkozásaim, az kontraproduktív. Hogy amire azt hiszem, hogy segít és hozzátesz a történethez, az valójában nem hozzátesz, hanem elvesz belőle. Mert a szívem mélyén tulajdonképpen az a burkolt és rejtett hit van, hogy tulajdonképpen Isten lelke, aki bennem él, ő önmagában nem elég erre. Kell még valami. Vagy kell még valaki ehhez. Mondanék ezzel kapcsolatban ige verseket, mert van erre ige versünk. Felolvasom ezt végre szó szerint, és benne ezt már idéztem. ez az Efezus 1:3. Ugye ezt viszonylag hamar elmondja ebben a levelében Pál. Gyakorlatilag köszönti a gyülekezetet a szokásos módon, nagyjából, mert úgy értve, hogy kegyelem néktek és békesség, stb. És rögtön utána az első mondat, ugye ez a harmadik vers, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Minden mennyei lelki áldás Krisztusban a miénk. Eleve a miénk. Tehát nem arról van szó, hogy valahogy valamit még tennünk kell ahhoz, hogy megszerezzük azt, ami a miénk. Hanem hitből az ember eleve abból indulhat ki, hogy már az enyém. Már Krisztusban az enyém. És ebben nyugodhatok meg. És hogy pont amikor elkezdek görcsölni, hogy na akkor hogyan tudom ezt produkálni, valójában azzal veszítem el. Pont azzal veszítem el, amiről azt hiszem, hogy előállítom. Volt nekem most áprilisban egy másfél hetem, viszont az életem legjobb hete volt. Azért, mert megvalósult az, amiről most tanítok nektek pár napja. Tehát ez a Szentlélekkel való teljesség. És közben, miközben benne voltam, így biztosnak ugye többször is mondtam, hogy így csapkodtam így a fejemet, hogy én hülye vagyok. Én hülye vagyok. Azért, most nem a szó rossz értelmében, hanem hogy ez ennyire egyszerű. Hogy tényleg igaz az, ami az 1 János 5-ben van, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Ugyanerről sose prédikálunk. Mert nem tudunk róla mit mondani, mert hogy írhat le János ilyet, hogy az ő parancsolatai nem nehezek, közben évtizedek óta így nyögöbünk. Értitek? Tehát hogy lehet ilyet leírni? Vannak egyébként ilyen mondatok a Bibliában, főleg a apostoli levelekben, amit egyszerűen így inkább nem foglalkozunk vele, pedig az is ott van. Szerintem ez a Róma 6:14 is így is oda tartozik, ez a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. De bűn nem fog uralkodni rajtunk, hát ez elég furcsa gondolat. Ahhoz képest, amit megélünk. De tényleg ez, hogy ott be vagyok teljesedve, és egyszerűen azt az állapotot éltem meg, amikor a házi munka rámeső részét is örömmel végzem, természetesen, akkor csinálom a munkámat, jön az iklet, megcsinálom, nyírom hátul a hülye füvet, amivel mindig ideges vagyok tőle amúgy, hogy már megint füvet kell nyírni, most csak úgy tolom, dicsérem, stb. És közben azt élem meg, hogy azt éltem meg, hogy na most engedtem el. Na most engedtem el minden módszert. Na most van az az állapot, hogy a Szentlélek és más senki sem. És értitek, hogy a keresztény élet azért írja János, hogy könnyű, mert most a semmi, mi a nehéz? Tehát van a Szentlélek, meg van a semmi. És a semmi mi a nehéz? Mert a keresztény élet az hitből van. A keresztény élet az úgy van, hogy együtt vagyok valakivel, most lehetőleg valami nagyon konkrét, tehát egy konkrét személyt képzeljetek el, mi együtt vagyunk, és ő bennem van, most ezt már nehezebb elképzelni, de ő elvégzi a dolgokat, ő mindent el tud, és el is akar végezni. A társnak a feladata, az nemes egyszerűséggel ez a bizalom, hogy egyszerűen ezt komolyan veszi, hogy ez így van, és az, hogy lehetőleg nem csinál semmit, amivel akadályozza a másikat, ugye? Mert értitek, ha ebben nem bízol, és minél kevésbé nem bízol, annál inkább elkezdesz ugye neki rásegíteni. És azt hiszed, hogy azzal, amivel te rá akarsz segíteni, azzal neki segítesz. Ez olyan, mint ugye a fuldokló a vízbe, hogy ott kapálózik, ő ugye nagyon azt hiszi, hogy most fogja megmenteni magát, és ugye mi az első dolguk ugye a vízimentők, hogy oda mennek és leütik. És leütik. És akkor végre ki lehet húzni. És az egész életünk tud, és amikor meg már le van ütve, akkor nem egy nagy teljesítmény kikerülni a vízből. Ugye a keresztény élet ebből a szempontból könnyű. Az, ami viszont ugye nehéz, tehát most szerintem pont megfordul a dolog, mert nem a keresztény élet nehéz, az szerintem könnyű. Ezeket a dolgainkat, ezeket a pluszt oda segítségeinket abba hagyni nehéz. Tehát valójában mi ezt éljük meg. Mert az a szomorú ebben, amit most elmondok nektek, hogy megéltem ezt a másfél hetet, fantasztikus volt, és valahogy kikeveredtem az állapotból, a mai napig nem tudom, hogy pontosan hogyan, vagy mi történt, vagy mi miatt veszett ez el, és most valahogy megint azt érzem, hogy nem tudok visszakerülni ebbe az állapotba. De valójában megint érzem a bölcsöket, hogy megint ugye szeretném valahogy ezt előállítani, és valahogy pont a kiengedés, ugye most már elméletben tudom, hogy itt éppen a rá nehezedés lenne a megoldás, nem pedig az, hogy befeszülök, hanem hogy rá nehezedek, vagy amikor van az a játék, amikor mögéd állnak, és akkor hátradőlsz. Ugye elvileg dőlni nem nehéz, tehát dőlni nem teljesítmény azért, mert ugye a gravitációs erő miatt dőlsz, meg a súlyod miatt. Az, akinek ez egyelőleg nehéz, az ugye az, aki elkap. De miért nehéz mégis beledőlni a másiknak a kezébe, mert nem bízol bennem. Mert félsz, hogy nem kap el. És ezért inkább egy kis biztosíték hátul, hogyha nem kap el, stb. Csak úgy nem tudod magad beleereszteni az ő erejébe, az ő munkájába, az ő teljesítményébe. Egyszerűen a keresztény élet az így működik, és ezért vannak ezek a furcsa mondatok, amikor ugye könnyű, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges, ugye ez a másik ilyen igevers. Mert itt tényleg arról van szó, hogy egyszerűen amikor úgy kiengedek, és hittel rábízom magam az Atya, Jézus és a Szentléleknek a teljesítményére, és élem szabadon az életemen, és akkor egyszerűen megvalósul az, hogy a Krisztus nem csak bennem él, hanem rajtam keresztül él. Nem csak élek a Szentlélek által, és örök életem van, hanem a lélek szerint is járok. Ugye ez már egy szó szerint egy pálinek megkülönböztetés. Ha a Szentlélek által éltek, járjatok is a Szentlélek szerint. Itt most csak az a kérdés, hogy ez a járás, ez hogyan valósul meg. És mi a tesóimmal ott a Fiúság Akadémián, és ezt egyre inkább nem én, hanem ők is egyre inkább hangsúlyozzák, hogy ezek a módszereink, a kapálózásaink, amiről azt hiszük, hogy működik, pont az válik egyszerűen akadályá. Mert belenehezhetnénk abba, hogy ő mit tesz, ő mit ígért, ő mit végez. Mert ő ezt aktívan végzi, és akarja végezni. A másik ilyen ige, ez a 2 Péter 1:3, ezt is érdemes, érdekes, hogy Péter is ugye meglehetősen a levele elejére helyezi el ezt a gondolatot, és abból indul ki egy gondolatmenet, egyébként ezt is érdemes megfigyelni. Ugye ez a 2 Péter 1:3, ez úgy szól, hogy az ő isteni ereje, ez ugye a Szentlélek ajándékára utal, az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt. És utána jön az összes többi. Ugye ez az ige szakasz, ami után aztán mint a néhány versen később ugye úgy folytatódik, hogy éppen ezért minden igyekezetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránt való szeretetet. Hogy az ember végig se tudja mondani. De hogy amiről megfeledkezünk, mert ugye mindig leállunk itt, hogy igyekezzetek meg, hogy ezt meg, és hogy ezt akkor nekünk kell megvalósítani. De Péter nem ezt írja. Ezt az egész gondolatmenetet azzal az igazsággal indítja, amiről most szó van. Hogy az ő isteni ereje a Szentlélekben megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való. És erre emlékezteti a hívőket, hogy figyeljetek, hogy a Szentlélek bennetek él, és ő mindenre képes. És épp ezért igyekezzetek, mert így most már szabadok vagytok azt megélni, amiről ott aztán szó van. Ezáltal van erőnk hozzá, ezáltal vagyunk szabadok, erre támaszunk rá, vele együtt munkálódik ez, így lesz ez az egész gyümölcs. És nem pedig izzadságcsepp. Így lesz gyümölcs, valaki másnak a gyümölcse, a Szentléleknek a gyümölcse. És a rákapcsolódás az pedig egyszerűen a hit, hogy emlékezzetek, hogy mit kaptatok ti Krisztusba. Nem kevesebbet, hát az Isten önmagát ajándékozza vissza. Tehát itt nem kevesebbről van szó a Szentlélek ajándékában, mint hogy Isten visszaadja nekünk a szívét. Hogy őszintén szeretné, hogy önmagát odaadja. Mi is, amikor oda majd adjuk a szívünket valakinek, az annyit jelent, hogy én önmagamat adom oda. Annál többet nem lehet odaadni, mint amikor a szívedet adod oda. És ő bennem megvan minden, és megkaptuk ajándékban mindent, ami az életre és kegyessére való. Én annyira sajnálom, hogy az ilyen tanítások mindig olyan elvontan sikerednek, csak nem tudom máshogy elmondani, sajnálom. Tehát, hogy szerintem tényleg ezt tanítják az apostolok, hogy ez a kulcsa, tehát, hogy amiről most szó van, ez a motor vagy a benzin. Ugye mi mindig a térkép miatt aggódunk, hogy most akkor merre, hogyan, miközben az esetek nagyon nagy százalékában nem a térkép a probléma, hogy most van-e térképed, vagy nincs, hanem hogy kifogyott az üzemanyag. Az a probléma. Kifogyott az üzemanyag. És hogy az ember szeretné magát megtankolni. Ha nincs üzemanyag, akkor hiába van térkép. Ugye itt van ez a másik két ige, Galata 2:20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ez ugye tény. Tehát ez Pál úgy írja, hogy ez tény. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez Pálnak az élete. Én hiszem, hogy meghaltam Krisztussal együtt, és a Krisztus él bennem. És tudom, hogy ez most ilyen nagyon kegyesen hangzik, bár tehát nem én találtam ki, hanem az apostol. Én is szoktam azt érezni, hogy mondják ezeket az igazságokat, de mondjanák már valami gyakorlatiasabbat. De nem, tehát hogy nincs más. Nem tudom, mert ha gyakorlatiasabbat kezdek el mondani, akkor mit fogok nektek mondani? Módszereket. Attól válik gyakorlatiassá minden. Ezért imádjuk azokat az előadásokat, amikor van 5 lépés, 7 lépés, 10 lépés. És akkor a végén úgy mehetünk ki róla, hogy na most megmondták. Most már végre tudjuk. Most már végre tudom azt a 7 lépést. És a legtragikomikusabb ezekben az előadásokban az, hogy utána mindenki hazamegy, és az előadót beleértve nem teszi meg a 7 lépést. Nem tudom, hogy mennyire ismerős. Hallgatunk előadásokat, nem? Amikben ezek így fel vannak sorolva. Utána még lehet, hogy egy ideig talán valaki nekiáll. De aztán az is elhal. És az apostoloknál meg azt látjuk, hogy nem módszereket adnak. Bizonyos szakasztai az apostoli leveleknek ezért nem olyan gyakorlatiasak, és nem értjük, hogy a római levél így hit Krisztusban, és akkor na mondjál már valami konkrétat, Pál. De nem véletlenül nem mond ezen a szinten valami konkrétumot, mert pont azzal kezdeni el a módszereket, a törvényeket behozni a keresztény életbe. Ő egyszerűen csak arról akar bizonyságot tenni, hogy Krisztusban mi a miénk, és a Szentlélek ajándékában mi a miénk. És tesók, dőljetek rá, és amikor rátér arra, hogy mivel kapcsolódunk, akkor meg mindig ilyen szavakat használnak az apostolok, hogy emlékezzetek, ne felejtkezzetek meg róla, tekintsétek úgy magatokat, lássátok meg. Vagy Jánosnál tudjátok, hogy örök életetek van. Ugye ezekben a szavakban ugye mindaz a közös, hogy olyan finoman próbálják megválasztani, amikor nem ilyen erőltessétek, dolgozzatok meg érte, nyomjátok oda magatokat, hanem ahogy rákapcsolódunk az Istennek a munkájára, az lényegét tekintve ez a ráhagyatkozó bizalom. Akkor elfogadom, hogy ez az ő teljesítménye. És a mi aktivitásunk az ebből fakad. Tehát nem arról van szó, hogy a keresztény élet megnyilvánulása az passzív, hanem az volt az elképesztő, hogy amikor én megéltem azt a lelki állapotot áprilisban, hogy végre kiengedtem, és tényleg az ragyogott előttem, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek mindent betölt és mindent elvégez, de mivel ő ezt tényleg végzi bennünk, ezért én nem passzívvá váltam. Hát értitek, hogyha az Isten végez bennem valamit, és végre ráadásul ez meg is valósul, tehát én nem állítom le, meg nem válok az akadályává. Hát az Isten tényleg végzi bennünk, akkor nem kell félnünk attól, hogy mi passzívvá válunk ettől a tanítástól. Hát az Isten lelkének objektív ereje van, és ő végzi. Akkor az el lesz rajtunk keresztül végezve. És azt éreztem, hogy aktivizáltam magam. Az volt az a hét, amíg végre az egyik, állandóan írnom kell valamit, már egy kicsit elegem is van belőle, és szárnyaltam az iflettel. Többet írtam meg, mint másfél hónappal korábban. Úgy, hogy közben pihentem Krisztusba. Ugye volt is egy ilyen kérdésem, talán a honlapra ki van írva, hogy harcolunk, hogy megpihenhessünk végre, vagy megpihenünk, hogy jól harcolhassunk. És az apostolok ezt az utóbbi logikát képviselik. Hogy állandóan az evangéliumhoz visszatérnek, ennek a részleteit magyarázzák újra és újra, nem azért, mert még nem hallották, hanem mert mindig elfelejtjük, mindig emlékeztetni kell minket erre. Ugye ez meg Péternek a kedvenc szava, figyeljétek meg, hogy emlékeztetéssel ébresztelek titeket. És elmondja ugyanazt. De nem azért, mert ez egy ilyen szav, mert valahogy a lelki tekintetünk elől kikerül, és bekerül valami más a lelki tekintetünkbe, a fókuszba. És az apostolok meg mindig így, na akkor most akkor mit kaptunk Krisztusból? Mit is jelent a Szentlélek ajándéka? Ugye, hogy bizalommal működik ez az egész, és nem azért, mert megugráltuk, vagy a cselekedetekért? Jegyzi ő ezt. Nyugalom, béke, és amikor nyugalom, béke, amikor az embered, akkor jön az aktivitás, akkor jön elő egy olyan Pál apostol, aki megérted, körbe rohangálja a fél földközi tengert, meg minden, értitek? Miközben ő arra szeret, ő csak annyit mond, hogy hát én nem mernék beszélni semmi másról, Róma 15, olvassátok el, csak arról, amit Jézus Krisztus végez bennem és rajtam keresztül. Hát ez elég sok minden volt. Tehát az élő Krisztus tényleg elég sok mindenre képes. De ott él bennünk, bennetek is, egyenként, ott él ez a Krisztus bennetek. És nem vagyunk rosszabbak Pál apostolnál. Neki pontosan ugyanolyan bűnös természete volt, mint nekünk. Ilyen szempontból semmi különbség nincs. Semmi különbség nincs. Az, hogy mi volt a feladata, az más, mert ő apostol, én nem vagyok az. De ebből a szempontból nincs különbség, ő nem azért végezte így a munkáját, mert ő valójában jobb volt nálunk. Mert szerintem a szívünk mélyén ezt gondoljuk, hogy vannak hívők, akik valójában valamilyen értelemben jobbak, és azért nekik ez működik. A másik az meg olyan rosszabb, meg silánja, meg nem figyel oda, meg nem tudom én, az meg nem. Pedig itt tényleg arról az, hogy aki bizalommal rákapcsolódik, abban a Krisztus él, és a Krisztus munkálkodik, és ennyi. És ez mindenre elég. Nem tudok többet mondani. Tehát ez mindenre elég. Ez a 2 Korintus 13.5, és csak nézzük meg, ez egy ilyen költői kérdés, kicsit olyan szomorkás, de azért felolvasom Pál apostolt, ugye ez meg a levélnek a vége fele erősen. Hogy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van, ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok, írja a korintusiakat. Tehát ott van egy korintusi gyülekezet, akinek ugye rengeteg erkölcsi problémája van, de amit ugye módszeresen újra visszavezeti őket, amihez visszavezeti őket, az figyeljétek meg, 1 Korintus 2-be megint elkezd a keresztről beszélni, 1 Korintus 15-ben a feltámadásról, az 1 Korintus 6-ban, hogy mi a Szentlélek templomai vagyunk, és erre építi föl az egészet. Hogy megváltozzon a gyülekezetnek az állapota. És még csak egyetlen egy, ezt oda sem írtam, csak akár ezt az egész gondolatot üsztörténelmi a nagy képbe is bele lehet helyezni. Mert hogyha megnézitek az Ezékiel 36-ot, Ezékiel 36-25-27, ez egy híres profécia, tehát ez biztos ismerős lesz. Ugye itt tudjuk, Jeremiás, mivel ez Jeremiással párhuzamos ez a profécia, ezért tudjuk, hogy itt most ugye az új szövetségről van szó, amit ugye Krisztusban megkötött a kegyelmi szövetség, most már mi ezt tudjuk utólag, most a proféta nincs minden részlettel tisztázban, de ugye elárul részletet erről az újról. És azt írja, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványotoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek. És azt művelem veletek, hogy a rendelkezéseim szerint éljetek, hogy törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. De itt a proféta a maga szókincsével, tehát ezt hozzá kell mindig gondolni, hogy itt most a törvény szövetségében vagyunk, és ezért azt a gondolatot, amit kifejez, a maga szókincsével fejezi ki, tehát törvényekről beszél, stb. Tehát van egy csomó ilyen ószövetségi, ami már az Ószövetségben is volt egy jelentés ezeknek a szavaknak. De én amire most, egyetlen egy pont van, amire most szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem azt állítja Ezékiel ebben a proféciában, hogy megkapjuk majd a Szentlélek ajándékát, és akkor a Szentlélek majd megmondja nekünk, hogy mit kell csinálni. Vagy ő, ez lesz a garancia arra, hogy mi tudjuk, vagy ismerni fogjuk. A profécia úgy szól, hogy így fogjátok betölteni. Így fog megvalósulni. Tehát a Szentlélek ajándékában Isten nem egyszer annyit akar elvégezni, hogy mi tudjuk, vagy mi valami új ismeretre tegyünk szert, hanem az van az ígéretben, hogy ez meg is valósul általa. Pál apostolnál van egy ilyen mondat, amit csak így elejt, azt mondja, 1 Korintus 9, vagy 2 Korintus 9, így mondja, és akkor van egy ilyen félmondata, hogy én a szeretet törvénye szerint élek, és így folytatja tovább. Tehát van egy ilyen félmondat, és egyszer így megütköztem rajta. Hogy lehet, mert mi ugye úgy szoktuk mondani, hogy hát próbálkozom, hogy szeressek, meg nagyon rajta vagyok az ügyön, meg már imádkozom érte, hogy szeressek, meg nem tudom én. A Pál apostol meg szinte nem is konkrétan ez a témája, csak beszél a szabadságról, meg valami másról, és simán elejt egy ilyen mondatot. Csak úgy lazán, hogy én a szeretet törvénye szerint élek. És folytatja tovább. Ugye mit lehet ez ilyen, ez csak egy elejtett félmondat, meg egy ilyen trivialitás kicsit, ami számomra sokszor nem trivialitás. A Szentlélek az betölti az apostol életében ezt a szeretetet. A szeretet a törvény betöltése, és az evangélium gyümölcse pedig a szeretet. És ezzel azt akartam mondani, nem azt, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem hogy ez működhet. És hogy Isten ezt megígérte, és hogy a Szentlélek által ez működik, és működhet. És hogy nem egyszerűen arra való, vagy azért adta a Szentlélek ajándékát, hogy nekünk ismereteink legyenek, hanem hogy ő ezen keresztül meg is valósítsa a szívünkben azt, amit ő meg akar. Itt a bizalom a kérdés, az evangélium a kérdés, hogy emlékezzetek, hogy emlékeztek-e. És ha nem, akkor emlékezzetek, meg emlékeztessétek egymást újra és újra, hogy mit kaptunk Krisztusban, és ugye én is úgy próbálom az előadásaimat tartani, hogy erre újra és újra emlékeztesselek titeket. Ugye a tegnapi előadás volt ennek ebben az értelemben a csúcspontja. Na hát erről most nem mondok többet, nehogy elrontsam. Már úgy értve, hogy ne tegyek hozzá lehetőleg. No, de rátérek, mert ez az ötödik alkalomhoz én most nem készítettem diákat, stb. Csak beszélni szeretnék erről. Ugye azt ígértem nektek, hogy amiről eddig szó van, én ezt szándékosan tettem bele ezt a, hogy legyen egy ilyen alkalom, mert ugye most kicsit inkább eddig az igazságok felől közelítettük meg ezt a kérdést, és most pedig szeretném, értitek, valami konkrétum felől megközelíteni, tehát valami példán keresztül bemutatni azt, amiről eddig szó volt. És én egyébként elvileg nem is a kapcsolataimat akartam most ide elétek hozni, mert nyilván egy sokkal ilyen egyszerűsebb, meg nehezebb erről beszélni. Én a házásalás példát szerettem volna felhozni, mert én nem tudom, hogy micsoda, csak a srácok mondták, hogy ez az ő felelősség. Nem. Tehát, hogy a srácok mondták, hogy mi lenne, ha inkább ilyen kapcsolati jellegű hoznék példaként, és akkor én ezt vállaltam. Ilyenkor mindig nehéz szituáció, de van szempontból nagyon jó helyzetben vagyok, hogy van egy nagyon rossz példám, meg egy nagyon jó példám, és én most mind a kettőről szeretnék beszélni, már csak azért is, hogy elkerüljem azt a hatást, hogy ha csak a nagyon rosszról beszélek, akkor az ilyen nagyon lehúzom, mert a nagyon jóról, akkor meg kicsit ez a, na hát itt van a példa, akkor csináljátok, vagy nem. Tehát, hogy nem szeretném, hogy ez legyen, hanem hogy bemutatom mind a kettőn azt, amiről nagyjából eddig szó volt. Nekem egyébként ez a két kapcsolatom is van, tehát többről nem is tudnék nektek beszélni. Ugye már eleve azt így az elején elmondanám, hogy ugye most volt egy régi párkapcsolatom, ami eljegyzésig tartott, esküvőt nem tervezgettünk, tehát nem volt ilyen napunk, vagy nem volt még meghívó, de már eljegyeztük egymást, volt gyűrünk, nem tudom én. és végül ezzel a lányjal szétmentem. Tehát ez most így nagyon zanzásítva, és a második kapcsolatom, az, őt pedig látjátok a jelenben, Jézus meg Elisa személyével, a gyümölcs, ahogy mondani szoktuk. Tehát ez a két kapcsolat, és most először az elsőbe mennék bele. Ja igen, és hogy az az érdekes, hogy pont a Szentlélek vezetéséből való gondolkodásom különböző volt a kettő alatt. Tehát én az első kapcsolatom alatt, a rossz kapcsolatom alatt, ez is volt egyébként a gyülekezeti hagyományommal jártam, ezt a lélek konkrét vezetése dolgot gondoltam, hogy igét kell kapni rá, tehát nekem voltam is olyan helyzetben, hogy elmentem valakihez, ugye beszámoltam, hogy na már van barátném, meg nem tudom én, és akkor az első kérdése az volt a néninek, hogy van-e rá igéd? Hogy van-e rá nekem igéd? Én nem kérdezem meg egyébként a rossz szándékát, tehát ezek sosem rossz szándékú emberek, csak én már akkor is egy kicsit úgy voltam vele, hogy hát úgy van 1300 oldalas igém, abba van egy csomó minden igazság, többek között az is, hogy a házasság az jó dolog, stb. Tehát hogy nem, de mindegy, hogy már akkor egy kicsit azért. Szóval és egyébként pont a vége fele, egyébként pont a kínlódás miatt, mert ugye ennek az lett az eredménye, hogy amit már mondtam, ez az A7-B7, hogy most akkor már úgy tűnt, hogy na kapok végre egy igét, és akkor el van döntve. De két hét múlva elbizonytalanodik az ember, és akkor megint úgy olvassa a Bibliát, hogy na végre hol lesz egy ige, amivel alá tudom támasztani. Vagy akkor mondja azt, hogy nem, mert persze mi mindig nagyon nyitottak vagyunk ilyenkor, de vagy akkor arra mondja igét, hogy nem. És akkor keresi az igét és kutatja. És se nem, se igen. Vagy időnként az ember azt érzi, hogy végre megkapta, és aztán elbizonytalanodik. Ez egyébként önmagában ez a módszer rátelepedett egyébként a kapcsolatunkra. Tehát ezen kínlódtunk. Az energiáink, nem tudom én, 20%-a ezzel ment el. Ez a kínlódás egyébként. És pont a vége kezdett, amikor az evangéliumot kezdtem mélyebben meg teljesen megérteni, akkor kezdett bennem egy ilyen fordulat előállni, hogy vajon ez a módszer, ez így most ez így működhet-e, és vajon Isten tényleg ezt akarja, hogy tényleg ez az én felelősségem, az én oldalam, hogy én őt lekörvezzem konkrétan, vagy sem, vagy valahogyan máshogyan kellene ezt az egészet megélni, vagy élhetném meg ezt az egészet. És aztán ott volt egyébként egy olyan szakaszom, amikor az első szemléletet vallottam, tehát ott volt egy fél év, egy év, nem tudom megmondani, amikor átértem erre a csak az erkölcs és a többi az nem számít. Ez ugye egyébként szerintem a másik valamilyen értelemben a véglet. És általában ez, az első kiváltja ezt a másodikat, vagy hogy értitek, hogy az embernek már nagyon elege lesz, és akkor azt mondja, hogy hát most mi az, amit tudok, hát az erkölcs, akkor csináljuk azt. És akkor utána az evangéliumon keresztül szerintem egyre jobban megértettem, hogy amit ugye mondtam, hogy se az első, se a második személyet, hanem ez a harmadik, amiről beszélek. No, az első kapcsolatom, ugye 27-28 éves voltam, a teológián másodéves, amikor ő az IFIN-be is járt egyébként, tehát ugyanabban a gyülekezetbe is jártunk. És ugye gondolkodtam most így utólag, hogy akkor tehát hogy nagyjából miért akarhattam én ezt a kapcsolatot, vagy miért. Annyi volt bennem, hogy tetszett külsőre, úgy alapvetően olyan intelligens figura volt, most is az. Nagyon istenfélő lánynak tűnt, ugye ez egy nagyon fontos kritérium volt nyilván már akkor is számomra. Olyan szelíd, visszafogott hal típusnak tűnt, na hát erre nagyon rácáfolt. Tehát ez nagyon, itt ugye, hogyha az ember ugye, jobban megismeri, akkor lehet, hogy épp ugye az ellenkezője terül ki. Meg hát szerintem ott volt ez a, hát nem volt még csajom is, már 27-28 vagyok, azért ennek kezdték idő válni. Úgy éreztem, és akkor, na, tehát úgy nagyjából ennyi volt a nagy motiváció, vagy ez lehetett bennem. Mi volt jellemző erre a kapcsolatra? Hát az, hogy nagyon rossz és nagyon nehéz volt megélni. Ugye elkezdtünk ismerkedni, akkor ugye elkezdtünk járni. És például az egyik, ami szerintem a legrosszabb volt a kapcsolatunkban, hogy ő is egy rendkívül pszichésen rendkívül érzékeny valaki, aki sajnos több pszichés betegséget is produkál, vagy akkor produkált az élete során, most nem tudom, hogy van. De tényleg talán azt mondhatnám, hogy a súlyosabbik fajtából, tehát nem csak egy ilyen kis finom kis személyiségzavar, ami mindannyiunknak megvan, meg valami ilyesmi, hanem hogy ennél azért tényleg egy ilyen mélyebb kategóriák, és egyébként én is félelmetesen ideggyenge, depresszív, és én is néha azt érzem magam, hogy így ahogy szoktam mondani, a pszichológiai betegségek állatorvosi lova vagyok. Tehát, hogy jönnek beszélgetni, akkor szinte alig hangzik el olyasmi, amire úgy nem tudném azt mondani, hogy hát igen, én is, nekem is volt egy ilyen pszichotípus zavarom, meg egy ilyen depresszió, meg egy ilyen szociofóbiám, meg egy ilyen, és akkor mindenre van valami, amiről tudok mesélni. Most a szomorú ebben az, hogy, és ráadásul az a baj, hogy az ilyen típusú emberek általában vonzzák is egymást egyébként. Szerintem már önmagában ez a tény, hogyha lett volna bennünk bölcsesség, akkor sokkal hamarabb azt kellett volna nekünk mondani, hogy nem bölcs dolog az, hogy együtt vagyunk, szakítsunk. Ez így működésképpen. És ugye a legszomorúbb az volt ebben a helyzetben, hogy ráerősítettünk egy másik pszichózisára. Tehát nem az volt, hogy most ettől jobb lett, vagy enyhébb, vagy nem tudom én, hanem mind a kettőnkben még jobb. Tehát én akkor a nagyon depressziós fázisomat éltem, de egyre depressziósabb lettem. Tehát én nem lettem jobban ettől a kapcsolattól, vagy attól, hogy van kapcsolatom, hanem még rátett ez az izé. És ő is egyre, nem tudom én. Mindegy, nem akarok róla így beszélni, nem tudom, hogy most ez mennyire került, vagy nem tudom. Szóval, hogy neki is csak felerősítettem a konkrét bajait. Ez volt egy. Szerintem ez már önmagában, itt már látni lehetett volna, hogy ez... Ezt nem érdemes ezt a kapcsolatot erőltetni. Egyébként nem egy törvény szükségszerűség, az is lehet, hogy meggyógyulnak az emberek is jól, de hogy abban a fázisban, amit mi felelősen láttunk volna, vagy láthattunk volna, az hogy ezt így nem. Akkor váljunk körünk, gyógyuljunk meg, és hogyha még mindig tart a láb, akkor meg legyünk újra együtt. De hogy ez tipikusan az az állapot volt, amikor szerintem nekünk külön-külön, egyedül, inkább a saját lelkünkkel, meg gyógyulásunkkal, meg nem tudom, mivel kellett volna foglalkozni, és nem egymást fog bagolyodni. Pedig ez lett belőle. Aztán az is ott van, hogy szerintem mind a ketten egyébként, nem csak én, meglehetősen kevés, kicsi, felszínes önismerettel mentem bele ebbe a kapcsolatba. És ment be szerintem ő is. És utána a kapcsolatunk ráadásul úgy alakult, hogy közben ez nem is nagyon segített, vagy közben nem is nagyon fejlődött. És én most ezt azért mondom el, mert hogyha valamit tanultam abból a kapcsolatból, az volt, hogy az önismeret és a másik megismerése az az egyik pillére annak, hogy az ember döntést hozzon. De beértitek, az önismeret is őrült fontos. Tehát, hogy utána, miután kikerültem a kapcsolatba, akkor így fölírtam magamnak, hogy kiegyensúlyozott lány. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek majd az a feladata, hogy egy... Tehát, hogy értitek, ez nem szükségszerű, tehát, hogy mindenki házasodhat, nősülhet, stb. Csak, hogy az, hogy két ennyire ideggyenge ember összekerüljön, ez nem bölcs. Én ideggyenge vagyok. Meg ilyen a bűnös termés, értitek? Tehát ez így alapvetően az adottság nem fog változni. Tehát mellém az a bölcs, hogyha valami olyan lány kerül, aki ilyen, és lehetőleg a családja is, mert ugye ez általában ugye nagy százalék ugye öröklődő is. És viccus egyébként ez a tök kiegyensúlyozott családjában nem ismerünk szinte semmi ilyen pszichés vagy szellemi jellegű betegséget, stb. De most egy kicsit előre ugrottam. Ja, igen, ezt akartam. De jó. Hogy az volt még ebben a kapcsolatban benne, hogy öltük egymást. Ebben az elsőben. Tehát nagyon csúnyán viselkedtünk egymással. Nagyon szellemesek tudtunk lenni egymás megbántásával. Ugye nekem volt egy olyan hasonlatom, ezt nyilván minden nő olyan szívesen hallja, hogy te olyan vagy, mint egy sárkány, akinek, hogyha levágom a fejét, akkor kinő kettő. Az érzéseimet ezt egyébként jól tükröztet, tehát az őszinteség az nem hiányzott a kapcsolatból. De nem abba azt viszont lássátok, hogy egy ilyen mondat nem építi a kapcsolatot, azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk. Hogy nem ezek azok az üzenet, amitől megjön még erősödik a szerelem, vagy akár elmúlik egy pszichés betegség, stb. Tehát ugye ez nem az a mondat, ami erre alkalmas. Csak ugye én is ebben az állapotban voltam. Ugye most ezt arra a nagy igazságra hoztam, és ezt már mondtam, csak megismétlem, csak akkor azt hiszem a házasság kontextusában hangzott el, hogy értitek, tudhatjátok ti, hogy mi az Isten akarata, engem ez egyébként nem is zavar, jó, akkor az, jó, igen, kaptál rá igét,
jó. De hogyan éled a kapcsolatodat, és hogyan éled a házasságodat? Mert nekem teleírhatod a falat, érted, az igékkel, amiket kaptál, de hogyha testies módon éled a házasságot, az tönkre fog menni. Ha testies módon, most a szó páli értelmében, de most ne csak a szexre gondoljatok. Testies módon vagy benne egy párkapcsolatban, és úgy épített fel, a szar lesz. Az önmagában már szar. Tehát, hogy ez kell, tehát, hogy attól, hogy testies, tehát, hogy még a következményeket se kell megvárni, mert ez már önmagában egyszerűen ítélet, meg rossz. És ez a kapcsolat, ez egy ilyen kapcsolat, hogy olyan távol voltunk a Szentlélek gyümölcsétől, mint Makó Jeruzsálemtől. És ez meg is nyilvánult a kapcsolatunkban, és ez semmit nem épít, és akkor ott értitek. Tehát, hogy, és értitek, itt van ez a paradoxon, hogy én rohadt kegyes vagyok, hogy én állandóan, és tépem a számot, hogy Uram, mondd meg, hogy mi a te akaratod, és ez ugye kívülről is, meg belülről is olyan valamira istenfélőnek tűnik, de úgy meg full testiesen élem meg az egészet. És ilyeneket mondok. És akkor érted, én vagyok a kegyes. De ez a kegye, ez az istenfélelem. Hogy ilyeneket mondok a másiknak, akit állítólag szeretek, meg persze a szavak azok voltak, hogy szeretem meg, hogy szépen, nem tudom, ilyen. Mondani mindent könnyű. Mondani nem most. Testies volt az egész, most ebbe a szónak a tág páli értelmébe elmondom. Aztán ott van, ezt meg a kis csoportban már említettem, ez Belegi Lacinak a példája, nem tudom mennyire ismeritek őt. És a társkérdéssel, házassággal kapcsolatban szoktam mondani, hogy hát az a szomorú tény van, hogy általában elég sok kapcsolatban azt látja, hogy van a kullancs meg a kutya. És akkor ugye a kullancs az ugye úgy keresi a kutyáját. Most nagyon csúnya hasonlat, érzem, csak én szeretem a radikális hasonlatokat, mert talán hogy jobban átmegy. Ugye ez azt szimbolizálja a kullancs, hogy ugye próbálom magamat feltölteni a másikkal. És akkor benne találom meg az életem értelmét, benne találok mindent, és akkor mindenféle lelki, mély szükségemet majd betölti, próbálom magamat feltölteni, és Laci ugye tovább fokozza a hasonlatnak a csúnyaságát, és aztán a házasságban kiderül, hogy ott van két kullancs. És így mindenki szív. Mert ez lesz belőle. És értitek, erre mi a megoldás? Erre nem arra a megoldás, hogy A vagy B irányba megyek, hanem az a megoldás, hogy termem a Szentléleknek a gyümölcsét, értitek? Tehát erre nem az a megoldás. Tehát ez a dolog, ez nem ott van elrontva, hogy a Blahalúza téren balra fordultam, ahelyett, hogy joga fordultam volna, vagyis nem figyeltem a lélek vezetésére. Mert nem ezeken a külsődleges dolgokon múlik, hanem a Szentléleknek a gyümölcsén. És ha valamit nem teremtünk, én se, ő se, akkor ez az volt. Egyszerűen a kapcsolaton látszik, tehát ezzel nincs mit vitatkozni. Szeretettet mi ilyen széleztük, tudtuk, láttuk, hogy milyen a kapcsolatunk. Aztán ott van a szerelem affinitás kérdése is. Én szerelmes voltam, lehet, hogy neki is volt egy olyan időszaka, de aztán szerintem ő ebből elég hamar kikerült ebből a szerelmes részből. És még a vége fele már ugyan, de már egy olyan is volt, hogy ő így nekem elárulta, hogy hát ő tulajdonképpen másba szerelmes. De közben meg a jegyesen volt. És akkor még meg is mondta, hogy ki be, az is különödön volt. Jól ismertem egyébként. És tényleg az van az emberben, hogy amikor vak, akkor vak. És még azt sem mondanám, hogy a szerelem vakított meg. Tehát, mert én erre egyébként nem úgy reagáltam, hogy kiraktam a szűrét. Meg közben meg az a fura, hogy közben meg ott vannak olyan kegyes igazságok, amiben ugye talán próbál az ember kapaszkodni, hogy ő mégiscsak istenfélő, vagy nem tudom, mihez hasonlítsam. Tehát, hogy meg közben ebben a kapcsolatban, mert hogyha ti ezt kívülről halljátok, szerintem ti azt gondoljátok, hogy ez, hát te hülye vagy, egy hónap múlva ezt abba kell tudna hagyni. És igazatok van. A különös az az, hogy ezt miért nem látja az ember. És most felvetném azt a vad kérdést, hogy nem lehet, hogy egyszer majd te is ilyen helyzetbe kerülsz, vagy nem voltál már esetleg ilyen helyzetben, és most nem személyeskedni akarok. Mert könnyű a más vakságán izélni, De hogy te meg másképpen vakulsz meg. Én azért nem, mert így tudtam, mert ugye a keresztények mondják, hogy hát a házasság az ugye rohadt, piszok nehéz dolog. Ugye mindig ezt halljuk, hogy a házasság az valami borzalom, az valami szörnyű nehézség. És ugye mivel én ezt hallottam állandóan, ezért hát tessék, ez ilyen. Tehát hogy nem kell ezen meglepődni, ugye ki kell tartani, ugye mi a lélek gyümölcse, a hűség, kitartok ebben a kapcsolatban. Csak azt ugye nem tette senki hozzá, vagy legalábbis az apostol biztos nem, hogy egy ostobasághoz legyél hűséges. Hogy a vakságodba válasz valakit, és ahhoz legyél hűséges. Most a házasság előtt beszélek. Ott nincs. Tehát a lélgyümölcsében nem csak a hűség, ott vannak más gyümölcsök is, amit érdemes teremni. Mert különben önmagában a hűség az nem biztos, hogy ahhoz lesz el hűséges, amihez érdemes, meg amihez Isten akarja. Kicsit volt ez a terv és az akarat, és hozzám az jutott vissza a kis csoport vezetőkhöz, hogy ez relatíve sokaknak esetleg nem ment át ez a megkülönböztetés, pedig én igyekeztem, amennyire tudtam ezt magyarázni. Most ezt a terv és akarat megkülönböztetés, hadd alkalmazzam erre a konkrét dologra, hogy értettem én ezt, mert lehet, hogy úgy sokkal világosabb lesz, mintha elmondtam mondom, és hogy ez miért fontos. És egyébként az első kapcsolatom végén egyébként pont ez volt az igazság, ami engem elindított. Ezen a más úton, hogy máshogyan tekintsek erre az egész dologra. Ugye itt megfigyeljük, akkor ugye az egyik probléma az volt az én szemléletemben, hogy szerintem amikor benne voltam a kapcsolatban, vagy amikor kezdeményeztem a kapcsolatot, akkor sem nekem, és egyébként szerintem sem neki nem azzal kellett volna foglalkozni, hogy én lekérdezem konkrétan, hogy vajon Isten konkrétan őt szánja-e nekem, vagy sem, vagyis, hogy meg akarom tudni a tervét, hogy most ő van-e benne, ő a nagy ő-e, vagy nem, hanem így sokkal inkább arra kellett volna figyelni, hogy mi az Isten akarata. A kijelentett akarata, ahogyan neveztem, ami meg az lett volna, amiről az elébb beszéltem, hogy teremjem a léleknek a gyümölcsét. Hogy ismerjem meg őt, hogy ismerjem meg magamat. Hogy ismerjen meg azt, hogy mire akarunk mi vállalkozni, ez a harmadik. Ugye a házasság. Hogy mivel jár egy házasság. És ha tudom, hogy mivel jár egy házasság, de ez az élet minden területén így van, mondjuk egy munkahelynél, hogy mivel jár az a munkahely. Azt mindig érdemes megtudni, amikor jelentkezel, nem? Hát te Lilla biztos vagy ilyen józan, hogy megtudod, de hogy nem feltétlenül mindenki ilyen. Meg kell tudni, hogy az mivel jár, mit vállalok én azzal. És azzal szembesülni és átgondolni közösen. Ez lett volna az Isten akarata abban a helyzetben, és ezt lett volna érdemes nekünk megélni. Na ezzel, hogy eljegyeztük egymást, megpróbáltunk elkezdeni olvasni egy könyvet a jegyességről, és az első fejezetig jutottunk. És nem beszéltük át a könyvet. Vitussal valami 4 könyvet átbeszéltem a házasságról. És direkt különböző típusokat választottunk, ilyen gyakorlatiasabbakat, kicsit elvontabbakat, evangéliumabbakat. Átolvastuk. Most ez nem egy törvény, csak össze akarom hasonlítani, hogy az előzőbe, értitek, egy fejezetet nem tudtunk elolvasni. De azzal nagyon el voltunk foglalva, hogy mi az Isten akarata, ugye, hogy lekérdezzük. A másodikban én nem voltam ezzel elfoglalva, meg vicus se, de azzal el voltunk foglalva, amivel érdemes. És ez az Isten akarata ebben a helyzetben. És van tétje, mert úgy tudom, hogy így került elő ez a kérdés, hogy van-e tétje a döntéseinknek, meg súlya, meg következménye. Hát már hogy ne lenne? Hát nézzétek meg ezt a két kapcsolatot. Benne vagyok egy szerintem rossz felfogásban, benne vagyok egy testies üzemmódban, és kőkemény következménye van. Aztán benne vagyok egy másodikban, aminek szerintem a lélektől volt, és a lélektől van. Nagyon jól is éltük meg, tehát ez egy elég szélsőségesen pozitív példa a számomra, tehát annyira jó így visszatekinteni valamire, talán az életem egyetlen időszaka, vagy valami, amire én most így tudok visszatekinteni, ilyen teljes lelkiismeret húzás nélkül. Na az meg a lélektől van, és annak jó következményei vannak. Tehát értitek, amikor tervről beszéltem, azzal én nem azt mondtam, hogy nekünk nincs szabadságunk, hogy a tetteinknek nincs súlya, vagy nincs következmény. Megvan akkor ebből a szempontból. Én azt mondtam, hogy ez egy egészen másik szempont, és hogy egyébként a tervben amúgy minden benne van. De most térjünk el egy kicsit a tervre, hogy amúgy meg, hogyha a terv felől nézem ezt a történetet, ezt a régi kapcsolatomat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Isten tervében benne volt, hogy ezt a kapcsolatot megéljük ezzel a lányjal. Annak ellenére, hogy tele volt olyasmivel, ami amúgy nem volt az ő akarata. De a terve az megvolt. És hogy azért fontos ezt tudni, tehát nem azért, hogy azon filozofáljunk, hogy ez a kettő hogy lehet egyszerre igaz, hanem azért, mert ez számomra egyrészt vigasztalás. Ez egy óriási vigasztalás tud lenni, amikor visszatekintesz valamire. Hogy nem kell egy baromira elszúlt kapcsolatra, házasságra úgy tekinteni, hogy most annak nulla értelme volt, Istentől teljesen függetlenül történt, az Isten elaludt közbe. Nem tudom, hogy mit lehet még gondolni, hogy nem, az Isten ez fölött is úr volt, ez benne volt az ő tervébe. A másik meg, hogy azt is figyeljétek meg, és most én már látom, hogy valószínűleg emiatt volt benne a tervébe, mert közben Isten megváltoztatta a szemléletmódomat, és adott egy csomó önismeretet és emberismeretet közben. Amit aztán a következő kapcsolatomban már felhasználtam, tudatosan. Tehát így kapcsol, nem tudom, hogy így már lehet, hogy jobban átjön, hogy mi a terv és az akarat közötti különbség, és az is jobban átjön, hogy ezt miért tartom fontosnak, mert ugye a szemléletmód változásom ugye abból állt, hogy az elsőben ugye próbáltam lekérdezgetni a tervet, és nem törődtem az akarattal. És azt mondtam, hogy fordítsuk ezt meg. Rábízom az Istenre, hogy most ebből mi lesz. Nem tudom, hogy vicus lesz a feleségem, vagy nem. Most nyilván előttről beszélek. Ezt rábízom, elengedem, nem szerencsétlenkedem ezen. És nézzük meg, hogy mi az Isten kijelentett akarata, és azt éljük meg a párkapcsolat építés során. Nem tudom, hogy így már jobb, vagy úgy értem, hogy így már érthetőbb, stb., hogy mi volt az elbontott annál a részén, és hogy mi a jelentőség ennek. Ezt is próbáltam elmondani. Még annyit itt hadd említsek meg, hogy szerintem az időzítés is nagyon rossz volt. Tehát ez is egy... Tehát értétek, én másodéves voltam a teológián, ami 6 éves. És akkor megkérem a kezét, és akkor pontosan mit gondolok? Tehát én utólag gondoltam vissza, hogy én tényleg nem gondolkodtam azon, hogy most hol fogunk lakni, mi lesz a bevételünk, stb. Hogy egyáltalán hogyan fog ez működni ez az egész. És értitek, az, hogy egy házasság működjön, ilyen csomó ilyen külsődleges dolognak is úgy stimmelnie, úgy el kell rendeződni. Ugye, most komolyan én 28 évesen eljöttem és el is veszem, és utána 4-5 évig azon is élek, hogy majd mondjam, az anyóséknál lakunk, vagy milyen fizetet, hogy így, ha egy kicsit átgondolja az ember a szituációt, akkor ennek így nem is volt igazán ott az ideje. De viccosan, hogy pont a fordítottját értem, nem ugye ez ugye, mivel később volt, ezért tehát azt hiszem, hogy ő volt a hatodéve végén, vagy az elején, vagy előtt nyáron, amikor megkértem a kezét. És egy év volt a jegyességünk, és utána volt a házasság, és én akkor már egy éve beosztott lelkész voltam, és túl voltam az egyéves ösztöndíjamon, és ugye visszamentem beosztott lelkésznek. Tehát volt szolgálati lakásom, volt fizetésem, és egyébként ő is befejezte az egyetemet, és egyébként én tudatosan vártam arra. Még arra is ügyeltem, hogy nem a vizsgai időszak a közepén kértem meg a kezét, hogy nehogy az legyen, hogy megkérem a kezét, és akkor vagy az van szegény, hogy attól borul meg, hogy ezt mondjuk nem tudja eldönteni, vagy hogy mondja meg, hogy nem, és akkor tönkreteszem a vizsgai időszakját. Vagy szegény annyira örül, hogy azért megtönkre a vizsgai időszakat. Tehát, hogy ugye ezt próbáltam így, most még bírjam ki azt a, nem tudom, ugye már hónapokkal azelőtt eldöntöttem azt, hogy majd a vizsgai időszaka után. Azt persze tudni kell, hogy 23-án levizsgázott, mi 24-én már tatán voltunk, tehát olyan túl sok türelem utána már nem volt bennem, de hogy jó lement, nem terhelem vele a döntéssel meg izével, és ez szerintem egyébként a szeretetnek a jele. Tehát, hogy itt ez nem, hogy én nem voltam eléggé szerelmes, mert ugye, ha szerelmes vagy, akkor neked rögtön meg kell kérni a kezét, mert az a szerelem. De hogy nem, hanem hogy szerintem ez az igazi szeretet, hogy figyelek arra esetleg, hogy most hol tart, miben van benne, stb. No, akkor átérnék a Vitussal való ismerkedésre, meg kapcsolatra. Mondtam, hogy egy kicsit most ez húzódni fog, meg később is kezdtük. Az egyik az, hogy az átmeneti időszakban egyébként több minden történt bennem. Az egyik példa az, hogy én szerintem relatíve jól elkezdtem levonni a tanulságot a korábbiból. Tehát szerintem ez mindig érdemes. Hogy nem csak úgy elengedni, vagy pusztán azzal megküzdeni, hogy ne fájjon, nyilván az is nagyon fontos, hogy küzdjünk azzal, hogy múljon el a fájdalom. De hogy egy kicsit elgondolkodni azon, hogy vajon mit érdemes ezen tanulni. Ugye nekem ez nagyon aktív volt ebben az időszakban, hiszen az egész Isten képen, meg a szentek vezetéséről szóló képen minden egy csomót változott ebben az időszakban. Hogy itt átalakult a lélek vezetéséről való képem, és emlékszem arra a szabadságra, hogy ez egy olyan szabadság tudám lenni, tehát én ezt azért propagálom ennyire, mert nagyon jó megélni, és olyan valóságos lesz az egész, hogy tehát a tervét úgy rábízom Istenre, és elenged, tehát a szívem így kienged. És úgy voltam benne azzal a bizalommal, hogy Istennek megvan a terve. Én bízom abba, hogy az Isten minket vezetni fog, hogy ad nekünk bölcsességet. És vágjunk bele az ismerkedésbe. És próbálkozom nála, ismerkedjünk, bölcsen, stb. És aztán majd hozok egy döntést. De ott van bennem az a bizalom, hogy nem ezzel kell nekem foglalkozni, rábízom az Úrra, és merjünk belevágni, mert bízom abban, hogy ő fog bölcsességet adni, és fog vezetni. És hogy segít abban, hogy az akaratát betöltsük. Aztán volt egy olyan momentum is, hogy én nagyon emlékszem, hogy mondjuk az imádság kérdését is fel lehetne tenni, hogy most akkor miért imádkozik így az ember, stb. Mert előtte ugye mindig azt kérdezgettem, hogy egyszerűen, hogy mi az akarat. Én például emlékszem, hogy elég hosszasan imádkoztam azért, hogy az Isten munkája kivicusba, hogy ő szerelmes legyen belém. Tehát, hogy ne csak én legyek szerelmes, hanem hogy ő is szerelmes legyen belém. Ugye látjátok ebbe a... Mert ugye mondtam, hogy szerintem az Isten nem az affinitásunk ellenére munkálkodik. Tehát, hogy nem úgy volt most akkor, mivel az az Isten akarat, hogy a feleségem, ha szerelmes, ha nem ő lesz a feleségem, az Isten megmondta, hogy ő lesz. Tehát, hogy ez nem így működik, hanem hogy akit az Isten egymáshoz akar úgy terelgetni, akkor úgy megszületik a szerelem. Lehet, hogy később, tehát, hogy nem rögtön, mert nála ez egyébként elég későre tudódott sajnos, ez nem volt valami nagy élmény, de megjött a szerelem. Megjött a szerelem. Már részéről is, már részemről ugye ez nem volt kérdés. És akkor már úgy éltem ezt a kapcsolatot, hogy egyrészt volt bennem egy szabadság, hogy ne azon tököljek, amin nem kell, de azon viszont figyeljek oda, amit megértettem, hogy mi az Isten akarata. És emlékszem, hogy tényleg, és hál' Istennek ebben maximálisan társ volt, hogy ismerjük tényleg meg egymást, és hogy egyébként saját magunkat is tárjuk föl a másik előtt. Őszintén. Ugye egy kapcsolatban hajlamos az ember egy kicsit jobbnak mutatni magát, mint amilyen, hát hogy lesz ebből így kapcsolat meg házasság. De hogy fontos az egymásnak a megismerése és megismertetése, hogy így mondjam. Ez egy nagyon fontos szempontja annak, hogy a lélek vezetése alatt hogy dönt az ember. Ez ugye a bölcsességnek a kategóriája. Hogy ismerem őt és ismerem magamat. És ugye ezzel nagyon tudatosan foglalkoztunk, ugye ezt említettem már, hogy könyveket olvastunk, beszélgetünk. Akkor egy másik, ami egyébként talán az előző kapcsolattól függetlenül volt bennem, és hála Isten benne is, ez a természetes fokozatosságnak a bölcsessége. Tehát ha megfigyeljétek manapság, ugye az egy nagy divat, hogy egymásnak esnek az emberek. És egy ilyen lelki-testi striktízzé válik az ismerkedés olyan 2-3 héten belül. Ugye az ember nagyon mondjuk ki van éhezve, nyilván alapvetően ez a motiváció, és ezért a párok nagyon hamar ugranak olyan részekre, aminek lehetne egy ilyen természetes épülése. És ezt lelkileg is értem, és testileg is értem, amit most mondom. Hogy a maga termék, és ezzel, értitek, én most ezzel nem törvényt akarok szabni, mert ettől még van olyan, hogy valaki fél év után összeházasodik, és oké, meg valaki 4 év után házasodik, és az is tud oké lenni. Tehát én nem, direkt nem mondok semmi, nem tudom én időt, vagy hogy most pontosan hogy, meg nem tudom én. De hogy maga az a bölcsesség, hogy fokozatosan építeni a kapcsolatot. Mert egyszerűen saját magunk alatt vágjuk a fát, hogyha ezzel a bölcsességgel nem élünk. Mert ezért van az, hogy megismerkednek emberek, ugye 2 hét alatt mindent elmondanak a másiknak. Megtaláltam a lelki társamat, és kiöntöm a szívemet. És utána csodálkozik, bocsánat, hogy most ezt így mondom, hogy amikor 3 hónap múlva, amikor meg már nem működik, meg nem tudom én, meg látszik, hogy nem vagyunk egymáshoz való, rendkívül nehéz elszakadni egymástól. Azért nehéz elszakadni, ennek lehet látni az okát. Azért, mert már megtörtént teljesen a lelki striptíz. És aki előtt totálisan lelkileg bemutattad magad, az attól sokkal kevésbé tudsz elszakadni, mint hogyha szépen fokozatosan tartod ezt az önmagad megismertetését. És ugyanez igaz a szexualitásra is. Ugye mi az előző kapcsolatomban kifejezetten le nem feküdtünk egymásra, amit a biológiát nem fogom elemezni, de kifejezetten a egyesülés nem történt meg, akkor mondom inkább így. De hát azért csináltunk ezt, meg még azt. Tehát, hogy azért eléggé erősen feszegettük a határokat ezzel kapcsolatban. És nem azt kell, hogy mondjam, nem azért, mert kegyes akarok lenni, mert ezt mondták a szószéken, nem használt, eltéríti az ember figyelmét. És olyan érzéseket kelt az emberbe, aminek nincs ott az ideje. Ugye ezt a biológusok is mondják, akkor szabadul fel az oxitocin hormon. Ami a kötődés hormon. Az orgazmusnál, férfiaknál is, nőknél is. Akivel lefekszem, ahhoz kötődni fogok. Ezért nehéz annyira elfelejteni őket. Ez az igazság. Ezért olyan nehéz megharcolni, hogyha mégsem lesz belőle semmi. Akkor hogy engeded el? Hogyan gyógyulsz ki belőle? És egyébként ezzel érjük azt el, most, vagy akkor ezzel érik azt el, mondom inkább így, de ezt nem feltételezem most ezt rólatok, de ugye a világban meg ugye az, mert egyébként a biológiai igazság az úgy szól, hogy ez az oxitocin hormon a második, harmadik szexpartnerig úgy termelődik, és utána így lezuhan. Tehát olyan 2-3 partnert, ugye ebből talán az van benne, hogy mondjuk embernek, hogyha olyan szörnyű az életem, mondjuk lehet, ja nem úgy értettem, hogy lehet 2-3 felesége is, hogyha mondjuk elveszíti, stb. Tehát, hogy nem egyre van ez most jelenleg biológiailag kalibrálva, de ott már 4-5 fölött ez egyszerűen rohamosan így lezuhan. Ugye ebben meg mi van benne? Hogy nem tudsz kötődni. Tehát a biológiája alábbhagyott annak a kötődésnek. És a világban, amikor meg már túl vannak a 4., 5., 20. századik szexpartneren, ugye ott már ennek a biológiai része teljesen tönkre van téve. És utána csodálkozik, hogy nem érez kötődést, nem érez kötődést. Ennek megvan a biológiája. Hál' Istennek nem csak a biológiája, hanem a lelki. Tehát van belőle gyógyulás, ezt akarom mondani. Tehát bárki bárhol tart, van ebből gyógyulás, meg ott van a lélek, egy csomó más dimenzió is ott van, ahogyan az ember kötődik. Tehát nem ez az egyetlen kötődési dimenziója az embernek, az oxitocin hormon, de ez is egy markáns része. Tehát amikor Isten ezt kitalálta, akkor ez tényleg benne van a világunkban, mint törvényszerűség. Hogy így működnek jól a dolgok. És hogyan nem. Nem az élvezettől akar bennünket megfosztani. Ugye az előző kapcsolatomban túlságosan is feszegettük a határokat, az meg egy óriási élmény volt Krisztussal azt megélni, hogy nincs lelkiismeret furdalás. Ez nem is hiszem el, hogy ilyet ki tudunk mondani. Hogy Isten ezt megadta. Hogy nem, nincs lelkiismeret furdalás. Ezzel kapcsolatban sem. És bőven volt időnk, lelki energiánk egy csomó más kérdéssel foglalkozni. Mert ez meg a másik, ha még a szexualitásról beszélhetek, ugye nagyjából a világ azt az igazságot sugallja nekünk, hogyha jó a szexualitás, akkor jó a házasság. És nagyjából így is viselkednek az emberek, benne vagyok egy kapcsolatban vagy egy házasságban, ha elkezd rosszá válni a szexualitás, akkor abbahagyom a kapcsolatot és keresek egy új partnert. A valóság az, hogyha jó a házasság, akkor jó a szexualitás. Fordítva. Nem így működik. És nem csak a nőknek, most ezt a fiúknak hagyd mondjam, jó? Mert hogy a nőkről tudjuk, hogy ők kapcsolatiak, nekik vannak érzéseik, meg nem tudom én, de hogy ez a fiúkra is igaz, értitek? Ez a fiúkra is, ránk is igaz. Nem igaz az, hogy mi akkor a nagy tökös legények vagyunk, és nekünk nem számítanak az érzelmek, meg a kapcsolat minősége, meg nem tudom én mit. Nekünk is számít. És ha jó a kapcsolat, akkor jó. Jó a szexualitás. Ha meg nem, akkor maximum ilyen, hogy mondják ezt, na mindegy. Szóval ez a békülés szexek, ezek lehet, hogy időnként jók, de azért nem ez a szexualitásnak a csúcsa, ugye? Akkor jó összevesztünk, és akkor az rá a megoldás, hogy szexelünk. Egyetem ez egyébként nem szokott működni amúgy. vagy férfiaknak rövid ideig. És ezért is van az, hogy az az aggodalom, mert így is beszélgettem már egyébként hölgyel és nem fiúval, aki ugye mondta nekem, hogy hát ő mindenképpen ki akarja próbálni, mert hát hogy most hogy lesz ez, meg mind lesz ez. Mert hogy értitek, hogy minél hamarabb ki akarja próbálni a szexet, mert hogy na, mégiscsak. De úgy vagyok vele, és egyébként Jézussal is olyan jó volt ezt megélni, hogy de hát szeretjük egymást, ha ez föl van építve ez a kapcsolat, akkor nem érdemes ezért aggódni. Hát ha szeretem őt, meg ő is szeret engem, akkor örömet fogunk szerezni egymásnak. És addig kitalál, ha nagyon nehezen megy, akkor meg kitalálja az ember, hogy hogyan. Vagy egyébként ebben nagyon szellemesek tudunk lenni és találékonyan. Tehát ezen se kell aggódni. Meg ez is tényleg ez egy hülyeség, hogy azért kell pornót nézni, mert hogy akkor abból tanulod meg a pózokat. Hát ilyen hülyeséget. A hitmász 3 perc alatt eszedbe fog jutni, hát ez nem atomfizika. Tehát ez nem így működik, hogy tehát értitek az, hogy, nem, tehát hogy ez így bennünk van, ez jön. Tehát hogy ez nem kell ehhez külső videók, hogy kitaláld, hogy most ki legyen alul, meg ki legyen felül, meg nem tudom én. Tehát hogy ezért nem érdemes pornót nézni. Hidd el ezt magadról, hogy te vagy olyan bölcs, meg okos, meg intuitív, meg talán, hogy majd ott az ágyba tudni fogod, hogy melyik a legjobb. Mert úgyis neked kell kikísérletezni. Tehát a következő évet is, hogy mondjam, melyik közben jönnek a gondolatok, hogy ugye, hát úgy vagyok tapasztalt, meg kipróbált, hogy ugye minél több nővel lefekszem. Ugye ez egy tipikus férfi igazság, bár lehet, hogy ugye nők is esetleg ezt érzik, hogy akkor lehetek jobb szerető, hogyha minél többet szexeltem már lehetőleg minél többekkel. Az igazság meg az, hogy ezt mindig újra kell tanulni. Hogy nem számít. Nem tudsz nagy csődör lenni attól, hogy 20-at már megfektettél. Mert a nők különböznek ám. És a 21-nek nem az lesz jó, mint az első 20-nak, hanem egy 21. féle dolog. És tanulhatod újra az egészet. Kuka az egész. Tényleg. Nem, nincs rá szükség. Újra, amikor szeretsz valakit, akkor megtanulod őt. Konkrétan őt. És van egy egyéniség, meg te is egy egyéniség vagy, ezért semmire nem mész azzal, hogy korábban milyen egyéniségeket ismertél meg, és ismertetted meg magad. Te újra tanulod. Tehát ez se egy nagy érv egyébként a poliszexualitás mellett. Mondtam az önismeretet, mint fontos támpontot a döntéshozásban. Mondtam az affinitást, ami ugye jelen esetben ugye a szerelemnek a megléte vagy a hiánya. Ugye a belső vonzódás, stb. Akkor mondtam, nagyon, nagyon fontos ez a bölcs hozzáállás. Vagy akár az, hogy ez meg az informálódás, ezt majd holnap kicsit elvontabban is elmondom, hogy így meglegyenek ezek a pontok. Hogy azzal nagyon sokat foglalkoztunk Vitussal, és én egyébként én életemben tulajdonképpen először, az előző kapcsolatomban ez nem volt benne, hogy mi is az a házasság, és az mivel jár. És akkor gondoljam át végre, hogy mert ezzel kapcsolatban meg, ugye én ugye ifit is sokáig vezettem, ezért lehet, hogy egy kicsit túl fiatalosak a példáim, ezért elnézést, de ugye ifikben nagyon lehet találkozni ezzel a milyen zenét szeret. És akkor az a párválasztásnak a kritériuma, hogy milyen zenét szeret. Szerintetek mi Vitussal az elmúlt 4 évben mennyi zenét hallgattunk? Meg így Eliza mellett mennyi idő van a könnyed zenehallgatása, meg a koncertfejállás, ez akkor érdekes, ha mondjuk 2 zenészről van szó. Tehát értitek, ez se törvény, mert a 2 zenész és az egyik jazz, és a másik meg klasszikus, és utálják egymást, akkor nem biztos, hogy jó lesz ebből a házasság. Tehát, hogy van ilyen, hogy ez számít. És akkor aztán ahhoz legyen bölcsességetek, hogy mi az, ami tényleg fontos kritérium, és mi az, ami nem. Az előző kapcsolatomban lehet, hogy tényleg olyan kritériumokat alkalmaztam, ami kevésbé volt fontos, azt meg nem néztem, ami meg igenis fontos lett volna. Mi egyébként emiatt mi 2 vagy több könyvet is olvastunk, most 2 jut az eszembe. Az egyik ugye a Tim Kellernek a házasságot című könyve, a másik pedig a Gary Chapmannek ez a 12 dolog, hogyha tudhattam volna, vagy ilyen hosszú címe van. Szándékosan választottam ezt a 2-t, mert az első az ilyen full evangéliumi. Tehát az ott nyüzsog az evangélium, tehát az egy mély könyv, tehát az nem egy felszínes, meg nem egy ilyen módszerek, meg nem tudom én. Csak ugye azért választottuk a Chapman könyvet is, mert ugye az a bölcsesség is ott volt, mert a Chapman könyv meg ilyen, hogy ugye a szülők, a pénzügyek, a szexualitás, a nem tudom, tehát hogy ott van az a, nem tudom én, 12 dimenzió, ami egyébként a házasságban tényleg az hangsúlyosan előjön. A Tim Kellernek a házasságról. Ennyi, nagyon szellemes címe van. Ez az a címe, hogy a házasságról. Hogy Chapman ez meg a 12 dolog, amit tudhattam volna, vagy nem tudom. Jó lett volna tudni. Igen. Az esküvőm előtt. Igen, igen. Most ugye, amit szeretnék bemutatni, az egyébként a döntéshozásnak a szemléletmódbeli különbsége. Tehát ugye az elsőben egyszerűen arra voltam kíváncsi, hogy na mi az Isten akarata. Itt meg ugye más szempontok kerültek előtérbe. Önismeret, másik megismerése, a házasság, mint olyannak a megismerése, a fokozatosság, az, hogy az Isten akaratára, lélek gyümölcsére figyeljek inkább oda a házasba, hogy ne testies legyen, mert akkor elrontom még a legjobbat is, stb. Ugye mi szólt Vicus mellett? Nem tudom, hogy ezt még elmondjam, vagy most már hagyjam abban. Jó. Jó, akkor elmondom. Most nem tudom, hogy mi lesz a kis csoporttal, de... Most Vicus itt van egyébként? Itt új kár szegény.
Minden
szeretlek. Nem, még nem. Szóval mi szólt Vicus mellett? Most ezt megint ilyen... Nem tudom. Tehát most ezt azért mondom el, hogy mi volt a döntéshozás alapja, tehát hogy ezt így, vagy értitek, hogy most ennek ez az értelme, nem a feltétlen történetmesélés. Össze-vissza mondom a dolgokat. Az egyik példa az volt, hogy egy intelligens lány, és ez nekem nagyon fontos volt, ez egyébként a korábbinál is fontos volt, és ott egyébként ott szintén megvolt, hogy ő is egy intelligens lány volt. És én úgy tudtam magamról így filozófia meg teológia szak után, hogy úgy nyilván sokat beszélgetünk, kommunikálunk a társunkkal, nem szükségszerű, de nyilván jó, hogyha hasonló intelligencia emberek kerülnek egymás mellé, mert akkor egy csomó minden dolog nem állhat közéjük. Ebből nem az következik, hogy esetleg különbözik, akkor feltétlenül rossznak kell lenni a házassága. A következő ez a közös útnak a lehetősége. Tehát, hogy azt figyelni, amennyire emberileg lehetséges, hogy vajon van-e nekünk közös utunk? És ugye nálunk ugye ott ez valamennyire adott volt, hogy mind a ketten ott voltunk a teológián, a református teológián, mind a ketten szolgálni szerettünk volna, tudtam Vicusról, hogy ő lelki gondozással szeretne foglalkozni, meg úgy voltam vele, hogy hát milyen jó lenne egy olyan társ, ez abszolút, értitek, hogy úgy illik a képbe. Most ez azért fontos, mert lehet olyan is, hogy mondjuk a református lelkész mondjuk megismerkedik egy zongora művésznővel, aki 8 hónapon keresztül turnézik a világba. És adódik a kérdés, hogy érdemes-e vagy bölcs dolog-e egy református lelkésznek összeházasodni egy koncertművésznővel. És ez az a válasz, hogy nem feltétlenül bölcs, hogy finoman fogalmaznak. Mert a református lelkész ugye arról híres, hogy röghöz kötött, és ott van a parókián, meg egy faluba, és akkor tényleg úgy akar együtt lenni egy nővel, hogy ő meg 8 hónapon keresztül esetleg nincs otthon, és nincs meg a lehetősége, hogy kövesse őt, a nőnek meg nincs az a lehetősége, hogy ott cukiskodjon a parókián. Mert más a hivatása. És egyébként lehet, hogy a nő talál egy olyan férfit, aki tud vele utazni, mert üzletember, vagy a laptopon dolgozik. Szóval értitek, hogy közös útnak a lehetősége mindig érdemes. Ez a mély, de fokozatos beszélgetések, hogy ezek megvoltak, és hogy az előzőből valójában egy csomó kérdésben hiányzott. Vitussal meg megvolt, de úgy, hogy amikor először, másodszor beszélgettünk, akkor ilyen, hát mi, ki a nővéred, milyen foglalkozik, tehát ezek az ilyen tapogatózó, ilyen nem túl mélyre menős kérdések, de azért ezeket is fontos megtudni, és akkor ahogy telik, múlik az idő, ahogy erősödik a kapcsolat, ugye egyre jobban előjönnek ugye a mélyebb kérdések, a személyiség, a múltban, mi a legnagyobb bűnöd, nem tudom én, ezek a dolgok. Ez egy következő, amit kiemelnék most Vicus személyiségéből, ami nekem különösen is fontos volt, az, hogy nem manipulatív. Tehát, hogy azt látni egy nőbe, hogy nem manipulál. Hogy nincsenek ezek a ilyen finom módszerek, ahogy, ahogy eléri azt, hogy én azt csináljam, amit ő akar, hanem így beszélgetünk mindig a dolgokról.
Hogy ez, amit már mondtam, ez a nem hisztérikus, nem idegen gyenge, hanem kiegyensúlyozott. Én pontosan tudtam már utána, hogy nekem egy ilyen nőre van szükségem. És hogy most én nem tudok bevállalni egy másik pszichés beteget magam mellé, mert magamat is elég nehéz oldozni. De ez egyébként ez szerintem egy bölcs dolog, mert ezt lehet úgy is interpretálni, hogy ez szeretetlen. De szerintem ez nem az. Mert egyébként szerintem az lenne a szeretetlen, hogy érted, én ezzel az adottságaimmal én rátukmálom valakire magamat, aki nem tud engem hordozni. És csak rontok az életén. Szerintem ez a szeretetlenség. És nem az, hogy én miért nem vállalok be. Értitek? Mert ez a másik volt, ez ugyanolyan szeretetlenség lenne a részemről. Aztán ugye a szexuális tisztaságot már említettem, hogy ezt nagyon jó volt megélni. Megbeszéltük például a gyermekeknek a kérdését. Aztán azt láttam, hogy józan az időzítés. Ugye a hatod éve végén házasodtunk össze. És aztán voltak apró dolgok is, ez az ő is fut, én is futok, kocogás, meg nem tudom én, szeretjük a természetet. Ezek az ilyen, ezek másodlagos dolgok egyébként, de még ráadásul ilyesmik is voltak. Ugye az is egy nagy kérdés, hogy mert így talán túl pozitív a, nem tudom, a, így könnyű dönteni. Hát nekem egyébként könnyű is volt, a Bicsusnak a verzióját lenne érdemes meghallgatni. Hogy ugye, hogy mi nem szólt mellette, vagy mi nem derült ki. Ugye ez is egy érdekes kérdés. Ami aggasztott, hogy túlzottan olyan kapcsolatinak tűnt. Ugye a szociofóbiámhoz így nem illett hozzá, ebből a szempontból. De hát úgy voltam vele, hogy hát végülis az a normális. Tehát, hogy ennyit azért megengedhetünk. És aztán a házasságon belül is, miután már összeköltöztünk, meg együtt vagyunk, ugye kiderültek dolgok. Nem tudom, hogy ezeket mondhatom-e. Mondjam. Jó. Tehát, akkor mondom. Tudod-e ezt? Nem mindegy. Szóval egyik a hajszálak. Ez az első pont, a hajszálaknak a kérdése, hogy mindenütt női hajszálak, már hogy az ő női hajszálai. Ráadásul mondjuk hozzátartozik az igazsághoz, hogy talán mindegy, jól aztán mondom. Szerintem van rá mentsége, hogy most így mondjam, van rá objektív mentsége, hogy ez miért van így. A másik, hát az a rendetlenségnek a kérdése. Olyan érdekes ez a mai kor, nem tudom, hogy ez... Nem tudom, én úgy emlékszem, vagy nem tudom, hogy ez régen úgy volt, hogy a nők a rendesek és a férfiak a rendetlenek, nem? Vagy valahogy ez így... Vagy a régi macsók még rendetlenek, ugye? De hogy én például, szóval hogy egyre több olyan kapcsolatot vagy házasságról hallok, ami ez a férfi a rendes és a nő a rendetlen. És ugye ebből elég sok feszültség tud létrejönni egy kapcsolatban, hogy miért nincs a helyén, meg miért ott van, meg ezek a diszfunkcionális elhelyezések, tehát a Billy a konyha asztalon, nem tudom én, az epillátor a nappaliba, tehát ezek azok a társítások, aminál nekem megvan az, hogy epillátor a fürdőszobába, a Billy a WC-be, vagy a hálószobába, a gyerekszobába, és akkor úgy megvan a fejembe, hogy úgy nagyjából úgy mihol, és akkor minden máshol. Ja, és a másik, ugye a suszfaén, hogy biztos ugye úgy emlékezteti magát valamire, most végre kipanaszkodom magam, de remélem, hogy ettől gyógyulni fogok, hogy az a módszere Vitusnak, hogy valamit ne felejtsen el, hogy beteszi az útba. De a lépcsőre, mindenhová, és jössz ki, és így, nem, tehát, hogy így a pisis felenka ott középen evel, és akkor úgy, és ott vagy az előszobában, és úgy azt érzed, hogy most már viszegetem ki egyébként, tehát a nagy százaléka, nem, igyekszem erre úgy reagálni, hogy most viszegetem ki, de hogy engem ez zavar, tehát hogy nem odavaló szaga is van,
meg hogy miért így kell emlékeztetni, és akkor miért bukom el mindig esetleg dolgokba, lépcsőre letéve. Tehát mindig ez van, meg nekem, ugye itt mondtam nálatok, mert ez is egy különbség például köztünk, hogy én vagyok az esztétikai dimenzió, vagy aki behozza a kapcsolatunkba inkább, ő meg az utilitarista. Tehát a haszonelvű, hogy... De ugye ez is ugye tipikusan ez, hogy nekem az esztétikum a zavar, hogy az úgy csúnya. Ő meg azt mondja, hogy de hát ennek van funkciója. Hát ettől nem felejtem el, értsd már meg. Most egyre abban maradtunk, hogy akkor van, vagy én így, hogy jó, akkor legyen ott. Nem ülök neki, de mindegy. Aztán egy másik, ami nem derült ki még az ismerkedés során, az, hogy amikor biztos úgy rosszabbul van, akkor talán hajlamosabb bezárkózni. Ez is egy furcsább szerintem, hogy általában azt feltételezni egy férfi, hogy a nő az ontja ki magából, vagy hogy így, és akkor alig lehet leállítani, hogyha valami baja van. És akkor viccosnál meg inkább azt akkor szoktam észrevenni, hogy valami baja van, amikor nagyon szótlanná válik, vagy nagyon... És ez szintén... De jó úgy visszatekinteni erre az egészre, mondom, akár az ismerkedésünkre is, de az azóta erre a majdnem 4 évre, vagy 1 hét múlva lesz 4 éves a házasságunk, ezekre az évekre, hogy az Isten munkálkodott, az Isten összevezetett, nem lett az, hogy na mivel nem kérdeztem le az Isten akaratát, ezért Isten direkt egy rossz házasságot adott nekem. Ez se volt, lehet, hogy ez kegyelemből volt, de nem volt, hanem megélhettem azt, ezt azért hoztam föl példaként, mert ebben a másodikban úgy valahogy tényleg megéltem azt, amit próbáltam, meg holnap is majd próbálok nektek átadni, hogy mit jelent a Szentlélek általi vezetés, vagy a Szentlélek általi döntéshozás. Imádkozzunk! Egyébként ez az utolsó dologgal azt akartam elmondani, hogy mi volt ennek a célja, bocsánat, mert ez, nem akarom, hogy ez így a levegőbe lógjon, hogy az annak a bemutatása volt a célja, hogy szerintem a lélek vezetését éltük meg a szónak abban az értelmében, hogy én használom az ismerkedésünk során, meg azóta is szerintem e tekintetben sokszor a kapcsolatunkat illetően. De hogy ez azért szerintem ő is azt érzi, meg én is azt érzem, hogy azért ennek, tehát hogy azért messze van a tökéletestől, tehát hogy ez nem egy ilyen tökéletesen ideális házasság. Hanem ő is el tudná mondani a listát, szerintem az ő listája sokkal hosszabb lenne egyébként, és sokkal durvább dolgok lennének rajta. Ezért talán jobb, hogy én mondom el, mert így kevésbé, nem tudom. Azt nehezebb lenne hallgatni, szerintem az ő verzióját, meg az ő listáját. Tehát, hogy értitek, hogy ettől még van feszültség, van, hogy nem tudom, hogy mosolyszünet van, stb. De ezzel együtt úgy gondolom, hogy ez a lélek vezetése volt. És az Isten ajándéka. Mennyi édesatyán, köszönjük neked azt, hogy rábízhatunk mindent az életünkbe. Tényleg itt van a szívünk, a lelkünk, és tényleg olyan jó lenne megélni azt, hogy a te lelked betölt bennünket. Hogy megvalósul az, amiről az előadás elején beszéltem, mert ez őrült fontos. Hogy a te lelkedben tényleg mindent megkaptunk, ami a kegyességre és az életre való. És a te lelked ott él bennünk. Nincs messze a megoldás. Ott élsz bennünk. Itt vagy bennünk. És szeretnéd, és finoman, halkan, szeretettel most is hívsz bennünket arra, hogy merjük megélni azt, hogy átadjuk magunkat, egyszerűen bizalommal a te lelkednek, hogy itt vagyunk, Urunk, és munkálkodj rajtunk keresztül. Hadd tapasztaljuk meg a te örömödet, a te békességedet minden körülmények között. Hiszen olyan sokféle helyzetből vagyunk most itt, sokféle küzdelmekből, sokféle hiányból, sokféle szomorúsággal. De kérünk, Urunk, hogy törd át ezeket a falainkat a te lelkeddel. Hogy hagyd tudjunk életünkbe először, vagy újra, vagy sokadjára, úgy megélni azt, hogy úgy belenehezedünk a te lelked munkájába. Hogy elfogadjuk, hogy ezek a te teljesítményed, az egész életünk, ami jó ebben, és amit igazán érdemes megélni, az te végzed és a te teljesítményed. És itt vagyunk, Urunk, és végezd a munkádat.
És kérlek akár a párkapcsolatok kérdéséért is, hiszen mégiscsak ez egy páratlan hét. Hogy könyörülj rajtunk, hogy legyél kegyelmes, és hozz össze embereket. Adj belső bátorságot, adj belső felszabadultságot arra, hogy az ember élhesse ezt. Add a te gondviselésedet, hiszen ennek van egy csomó része, ami a te gondviselésed, Atyánk. Hogy gondoskodj rólunk ebben a tekintetben. Hogy szervezed ezeket a dolgokat, hogy összehozol. És akár ha már évek óta várunk is, és esetleg már alig merünk reménykedni, hogy gondoskodj, hogy kérünk, hogy mutasd meg. Ebben is mutasd meg. Ne csak a kereszt halálban, hanem másban is. A gondviselésedben is meg akarod mutatni a szeretetedet. De ugyanakkor kérünk arra, hogy bármi is történik az életünk során, akárhogyan alakul is, és ezt most tágan értem, jöhetnek betegségek, jöhetnek pénzügyi gondok, jöhet egy csomó minden, hogy minden helyzetben taníts minket, és munkálkodj bennünk a tekintetben, hogy a te lelked teljességébe járjunk. És a te lelked teljességében ott van az elégedettség, ott van az öröm, ott van a szabadság. És akkor megélhetjük azt, hogy ha a felszín tombol is, és nagy a vihar, az óceánnak a mélyén akkor is csend van, és béke honol. És ez a szent lelked által lehetséges, hogyha az életünk még, ha viharos is, hogy a mélyén a te békességet honoljon. Kérlek, hogy áld meg a kis csoportunkat is, és a napunknak a további részét. Amen.